Ha megnézzük ezt a három témakört, akkor az a közös bennük, hogy az Európai Uniónak kevés hatásköre van ezen a téren. Uniós szempontból, uniós politikai szempontból az egyik legsúlytalanabb tárca jutna a magyar biztosnak.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk a nem biztos biztosok, azaz az újraválasztott Európai Bizottsági Elnök csapat összeállítása. Már most biztos, hogy az eredetileg tervezett céldátum nem teljesült, most szerdára nem tudott egy végleges biztosjelölti névsort állítani Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság újra választott elnöke. A jelölti lista összeállítása többnyire zárt ajtók mögött történik, de azért kikiszivárognak információk. Annyit például biztosra tudni, hogy az elnök olyan testületet toborozna, amelyiknek legalább a fele nő. Ez a női kvóta, ez nem csak egy előre bekészített indok, amivel visszatudja esetlen majd utasítani a neki nem szimpatikus jelölteket?
Maga se tették a mércét, ha jól emlékszem, akkor igazából pont a von der Leyen bizottság, az első bizottság, amelyik most is ugye még mindig hivatalban van, nál valósult meg először tényleg az, hogy a 27 biztosból, ugye ebbe beletartozik a bizottság elnöke is, 13 a nő, tehát el lehet azt mondani, hogy a fele hölgy. Most ehhez képest ugye csonkal mérlek, hiszen eddig egyharmada a biztos erőlteknek, von der Leyen-t is beleértve, a hölgy. Nyilván az a hozzákezdést tenném természetesen, hogy ez nem öncél. Mindig is, és a legfontosabb szempont továbbra is az, hogy valakik megfeleljen, kompetens legyen.
Felkészült legyen.
Arról van szó igazából, hogyha van egy férfi és egy nő jelölt, ahogy von der Leyen kérte a tagállamokat, és nagyon kevesen teljesítették ezt, akkor ha azonos a kompetenciájuk, vagy megközelítőleg azonos, akkor a hölgynek van elsőbsége. Körülbelül azt hiszem, ezt lehet mondani erről.
Igen, annyit a jelölési folyamatról már tudunk, hogy egy vagy két nevet vár a bizottsági elnök minden tagállami kormánytól, attól függően, hogy újra jelölik a régi jelöltet, mert akkor csak egyet, vagy pedig állítanak új jelöltet, akkor viszont kettőt, és azt kéri, hogy a kettő név közül az egyik egy nőjé legyen, illetve azt is tudjuk, hogy aztán a jelöltek majd egy bizottsági meghallgatás elé néznek az Európai Parlamentben, az Európai Parlament szakbizottsága egyeztet róluk, és végül meg is szavazza majd a végleges jelölt kinevezését. Végül is 7 hely már nem eldől, de eldőlni látszik.
Erre nagyon volt hatása von der Leyennek, hiszen a tagállamok kormányainak a hatáskörre, hogy jelöljenek, de az tény is való, hogy később, és ez látható is volt a jelölés folyamatában, nyomás gyakorolt, főleg azokra az országokra, és ez már ez egy kicsit ilyen politikai nyomás is volt, amelyek kisebb méretű országokról van szó, például Szlovéniára, Máltára, és egyébként Románia is nyomás alá került. Érdekes módon, ráadásul pont olyan kormányokra fejtett ki nyomást a néppárti, tehát jobb-középhez tartozó von der Leyen politikailag, amelyek a szocialista táborhoz tartoznak, a baloldalhoz, és ez az Európai Parlament meglehetősen kiszámíthatatlan, ahogy az előbb utaltam rá, sokszor politikai szempontok is számítanak is, mert hogyha valamelyik politikai pártcsoport, még hogyha meg is állapodnak előtte, hogy nem fognak egymás jelöltjeire lőni, tüzelni, de valamelyik valamilyen oknál fogva gyengének találja az egyik jelöltet, akkor az elindíthat egy olyan folyamatot, egy ilyen húgolyó effektust, elindul egy olyan folyamat, ami oda vezethet, hogy az előző alkalommal egyébként 3 biztos jelöltet is kirostált az Európai Parlament. A tárcák elosztása, ami a legfontosabb a folyamatban, abban még számos kormány még a háttérben nagyon intenzíven lobbizik, hogy az ő jelöltje jó posztot kapjon.
Látszik már olyan tárca, amelyik ugyanannak az embernek a kezében marad, aki eddig is vezette? Ezt azért kérdezem, mert vannak ismerős nevek az esélyesek listáján, például Valdis Dombrovskis, aki az előző bizottságban is benne volt, és nagyon esélyes, hogy az új bizottságban is benne lesz, de nála úgy hallom, hogy portfólió csere lesz, tehát más területet fog felügyelni.
Egyelőre csak kiszivárogtatások vannak, és ezek a kiszivárogtatásokhoz szerintem óvatosan kell bánni. Sokszor egyébként pont von der Leyen-től származik, hiszen tesztelik ilyenkor. A Politikon vagy a Financial Times-on keresztül szokta ki kiszivárogtatni információkat. Ilyenkor tesztelik, hogy kinek mi a reakciója erre, és erre indulnak be a tagállami lobbik, hogyha látják, hogy az ő jelöltjük mondjuk nem az általuk kívánt presztízsű portfóliót kapja. Most a kérdésedre a válasz az, hogy ami eddig kiszivárgott, és ami valószínűleg a végleges állapot, abból én úgy veszem észre, hogy azok közül, a régiek közül kb. Ketten, a francia Thierry Breton, ugye, aki az iparügyi, iparpolitikát felügyelheti, és ezen belül a stratégiai autonómiát, ő ezt a munkát elég közmegelégedésre végezte az előző bizottságban. Szerintem ez egy olyan munka, ami folyamatban van, tehát indokolt lehet, hogy ő megtartja ezt a pozícióját, hiszen ő elég jól ismeretségi kört épített ki az európai ipar szereplőivel, hogyha a védelmiiparról beszélünk például. És azt láttam még, hogy ha minden igaz, a horvát biztos, aki szintén alelnök, de szerintem nagyon kevesen tudnák megnevezni név szerint is, hiszen szinte láthatatlan volt az előző évben, de ő lehet, hogy a demográfiai témakör továbbra is megtartja. Ugye ez kellően nem igazán körülírható témakör, bár nagyon fontos.
Minket valószínűleg legjobban a magyar jelöltnek a sorsa érdekel, azt tudni, hogy Orbán Viktor Várhelyi Olivér duplázása mellett tette le a voksát, tehát azt ajánlotta első körben, hogy ő maradjon továbbra is a Magyarország által delegált biztos, viszont nála is fölmerült egy portfólió csere, az ő további sorsa mennyire biztos, hiszen ahogy te is mondtad, egy európai parlamenti meghallgatás előtt áll még, egy európai parlamenti szavazás előtt áll még, és azért az elmúlt 5 évben Várhelyi Olivér nem azon biztosok közé verekedte be magát, akik a legjobb viszonyt ápolják az európai parlamenttel.
5 évvel ezelőtt Ursula von der Leyen adott egy kifejezetten egy bizalmi kártyát a nyújtottát Orbán Viktornak azzal, hogy az ő jelöltjét, és azért elég sokat kritikát is kellett elszenvednie, már akkor is fontosabbá váló bővítési posztra állította. Most ehhez képest ugye én úgy gondolom, hogy kisebb csoda lenne, vagy nagyobb csoda lenne, hogyha meg tudná tartani ezt a portfóliót, és részben ennek az oka az nem csak az, hogy az volt az elmúlt 5 évben a magyar vezető és az Európai Unió viszonya és az Európai Bizottság viszonya látványosan romlott. Tehát von der Leyentől hasonló gesztusra szerintem nem nagyobban kilátás, de valóban az is, hogy Várhelyi Olivér miközben a bővítési politika fontosabbá vált, és ért is el bizonyos eredményeket, hiszen például volt egy stratégiai megújítás, ami nyilvánvalóan nem feltétlenül ő volt ennek a kitalálója, a konceptora, de ő volt ennek a megvalósítója. Ez az elején megvalósult, még amikor a franciák nyomására, Macron nyomására. Ezzel igazából neki sikerült azért egyfajta kedvező politikai környezetbe helyezni, kontextusba helyezni a bővítést, de ahogy te is említetted, az Európai Parlamenttel, és nem csak a parlamenttel, egyébként a bizottságon belül is, rengeteg súlódása volt. Én úgy gondolom, hogy ő lesz az egyik jelölt az elmúlt 5 év alapján, másrészt az, hogy Orbán Viktornak a biztos jelöltje, hát ő a magyar biztos jelölt, ő az egyik, aki alatt rezeghet a léc, és az Európai Parlament lehet, hogy kísérletet tesz arra majd, hogy legalábbis a többség, hogy őt megakadályozza, hogy ő legyen a következő biztos. De hát ilyet láttunk ugye a Magyarország esetében az előző alkalommal is.
Azt csicsergik a brüsszeli madarak, hogyha hinni lehet nekik meg neked, hogy a többnyelvűségi, az oktatási és a sport lehet az ő területe, ami azért lenne egy érdekes helyzet, mert pont az oktatás területe az egyik olyan pont, ahol az Európai Bizottság, az Európai Unió, Európai Parlament élesen szembe helyezkedik a magyar politikával, és azért az elég egy paradox helyzet lesz, amikor esetleg a magyar biztosnak kell számon kérnie a magyar kormány politikáját.
Ha megnézzük ezt a három témakört, akkor az a közös bennük, hogy az Európai Uniónak kevés hatásköre van ezen a téren. Tehát itt igazából nemzeti hatáskörök dominálnak, az Európai Bizottságnak vannak bizonyos koordináló szerepe van. Többnyelvűség esetében például az oktatás, ami egy nagyon fontos tárca minden országban, így Magyarországon is, de minden által az országok többségében azért egy oktatás nagyon fontos tárca. Ott is az Európai Bizottság nem ugorhat, nem nőhet a tagállamok fejére, de azt tény is való, hogy azt megteheti, hogy nyomást gyakorol a tagállamokra, hogy több pénzt erre a területre fordítsanak például a költségvetésből. Ez a portfólió, amiben ez a három témakör be lehetne dugaszolni, azt sugalná, hogy ha ez igaz, hogy a von der Leyennek a vállalkozásai vagy szándékai szerint tulajdonképpen uniós szempontból, uniós politikai szempontból az egyik legsúlytalanabb tárca jutna a magyar biztosnak. Hangsúlyozom, hogyha igaz ez a kiszivárogtatás, hogy tényleg ez a három terület Várhelyi Olivérre, én azért itt egy kicsit óvatos lennék, mert az utolsó pillanatban is előfordulhat az, hogy taktikai okokból von der Leyennek elkezdik egy kicsit megkeverni a lapokat. nem feltétlenül a biztosokat mozgatják el jobbra-balra, hanem az is lehet, hogy a portfólióban eszközül neki változásokat, annak idején Navracsis Tibor esetében is, hogy megkönnyítsék az ő útját a biztosi portfólióhoz, még utolsó pillanatban is lecsíptek az ő felelősségi területéből. Tehát itt van egy olyan politikai megfontolás, hogy annak érdekében, hogy átmenjenek a biztosok, kicsit könnyítsünk a terhen, az Európai Parlament ne lásson vörös posztot rögtön az első pillanatban, amikor rájuk tekint.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Boves Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!